A 2013. augusztus 25-i prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 13. fejezetben, 22-től 30-ig terjedő versekben így. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a ház ura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőle, minnyájan ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt héten ünnepeltük augusztus 20-át, amely államalapításunk ünnepe, és az új kenyér ünnepe is. Városi embereknek ez jóval kevesebbet mond, mint a falusi embereknek. Nem érint minket közvetlenül. Nem a földből élünk. Mégis újból és újból felkapjuk a fejünket, hogyha áremelésekről, különösen ha a kenyér árának az emeléséről hallunk. Miért? Most hát azért, mert a kenyér szimbolikus szó. Az életet, a megélhetést jelenti. A mi atyánkban a mindennapi kenyérért imádkozunk. Vajon ez a kérés puszta vegetációra, puszta túlélésre vonatkozna? Luther Márton szerint nem. Azt mondja, hogy ebben a kérésben benne van az étel, az ital, a ruházat, a lábbeli, a ház, a gazdagság, a szántóföld, a pénz, az anyagi javak, derék gyerekek, tisztességes, hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, jó barátok. Nagyon-nagyon sok mindenre kiterjeszti ezt a kérdést. A kenyér nem szűkíthető le a puszta létfenntartásra. Szoktuk mondani, hogy kenyérharc van. Ha így fogalmazunk, akkor arról van szó, hogy mindenért folyamatosan meg kell küzdenünk, meg kell harcolnunk. És ez a kenyérharc válik embertelenné. És ebben a kenyérharcban veszítjük el nem pusztán az üdvösségünket, hanem elveszítjük sokszor az emberi arcunkat is. Az ember egyszerre tartozik az éghez, és egyszerre a földhöz. Ha bele nehezül a sárba, elveszti az ég dimenzióját. Valaki az előbb felolvasott evangéliumi történetben az üdvözültek számára kérdez rá. Vajon milyen kérdés ez? Kit érdekel ez ma? Sokan lesznek-e az üdvözülők? Vajon ez egy elméleti kérdés? A kérdezőnek nincsenek kenyér problémái. Kérdése talán elméleti, teoretikus. Vagy talán egy szorongó emberről van szó, aki folyton az üdvössége iránt aggódik. Ez érthető, hiszen ebben a korban voltak, akik azt mondták, a farizeusok, hogy minden zsidó üdvözülni fog. Mások, akik az apokaliptika oldalán álltak, azt mondták pessimista módon, hogy csak nagyon kevesen lesznek. Lehet, hogy egy szorongó emberről van szó, akit a halálfélelem szorongat, és az izgatja, hogy mi lesz vele. Talán egy agályoskodó, száraz ember. Vajon benne vagyok-e a kevésben? De az is lehet, hogy a kérdezőt zavarta Jézus mindenki felé nyitott örömhíre, mindenki felé nyitott evangéliuma. És szeretné tisztázni, hogy ugye az üdvösség csak a kevesek kiváltsága, csak az olyan jó embereké, mint amilyen a kérdező. Jézus válasza nem elméleti, nem leszűkítő, Jézus válasza elevenünkbe vág, Jézus válasza egzisztenciális. Először is az derül ki a válaszából, hogy mindnyájon kívül vagyunk. Nem egyértelmű a bent lét. Ez a pozíció. Születési előjogodnál fogva nem vagy bent, barátom. Ezt mondja a kérdezőnek. Szűk az a kapu, nem hullik az öletbe. Az Isten országa nem kapható meg a potya kegyelemből. Erőfeszítést igényel, hogy már a kereszterőről mondott mondatokba hallhatták a testvérek. Ez a szűk kapu, amiről Jézus beszél, óvatatlanul is szimbolikus jelentőséggel bír. Valahogy a születés jut eszünkbe. Szűk kapu. Minden ember megküzd a világra jövetelért. Ő küzd meg. A kisgyermek küzd meg az életért, a születésért. Jézus valószínű, hogy erre utal. Így van az Isten országában is, így van az újjászületéskor is. Benne van a küzdelem. Ezt a kérdezők nem így gondolják. Ügyeskednek is, ha kell, de szomorúan tapasztalják, hogy még így sem megy. Aztán hivatkoznak a kapcsolataikra. Ó, igen, hiszen a kapcsolatokkal mindent el lehet intézni. Úgy tűnik, ez így volt 2000 évvel ezelőtt is, így van ma is. A kapcsolat minden. Mit mondanak? Hát veled ettünk és ittunk. Emlékezel a közös fogadásokra? Emlékszel a közös bulikra, ahol együtt voltunk, amin együtt vettünk részt? Nézd csak, itt van a fénykép, nézd meg, együtt vagyunk rajta. Rólunk szól minden, a kapcsolatunkról. Hát mi jóba voltunk, és az ajtó mégis zárva, és ők zörgetnek. Innentől minden egyfajta görbetükörben szemlélhető. Ha úgy tetszik, ez az egész, amiről Jézus beszél, egy paródia. Máshol azt mondja, hogy zörgessetek és megnyittatik nektek. No hát itt nem. Itt az a válasz az erőszakoskodóknak, hogy nem tudom, hogy honnan valók vagytok. De mutogatjátok a fényképeket, hivatkoztok a közös fogadásokra, meg azt mondja, hogy nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Vagyis ti, akik igazságtalanul cselekedtetek. Nem segítenek a kapcsolatok. Itt nem működik. Nem segít a pénz. Ezzel az életmóddal, ezzel a felfogással, ezzel a típusú önérvényesítéssel, ügyeskedéssel kitaszítottátok magatokat. Kirekesztettétek magatokat. Nem igazán a házigazda rekeszt ki. Ők rekesztik ki magukat. Az eredeti szöveg egy ilyen passzív szerkezetet mutat. Nyilván az Isten országa nem valósítható meg ezen a világon. De azért nem mindegy, hogy milyen korrupt társadalomban élünk. Nem mindegy, hogy mennyire számítanak a kapcsolatok, vagy mennyire érvényesülhet a tehetség, mennyire érvényesülhet az, aki tisztességes. Szomorú az a társadalom, ahol a tisztességesek rekesztődnek ki. És azért vannak jobb világok, ahol a tisztességtelenek rekesztődnek ki, és nem az a természetes, hogy ők boldogulnak. Minden esetre ebben a házban nem szeretik a kizsákmányolókat, nem szeretik a hatalmaskodókat, nem szeretik azokat, akik pénzen vesznek kapcsolatokat és lehetőségeket. A parodikus kép folytatódik. Olyan ez az egész, mint egy fordított valóságsó. Nem a bentlakók, a kiszolgáltatottak, akiket kívülről kukkolnak mások, nem a bentlakók vannak bezárva, hogy pénzért lealacsonyítsák magukat, hanem a kint lévők, akik vannak, azok érzik úgy, hogy házon kívül vannak. azok érzik azt, hogy kirekesztettek. Természetesen mindezt szintén érthetjük talán a saját személyünkre, a saját egzisztenciánkra nézve. Borzasztó dolog az, ha házon kívül vagyok, ha önmagamon kívül vagyok, ha nem tudok önmagammal harmóniában lenni, ha nem vagyok azonos saját magammal. Ha azokat az értékeket, amiket a szavaimmal vallok, azokat nem tudom megélni és megvalósítani, akkor kirekesztődöm a saját életemben. Aztán a paródia egyszer csak véget ér. A kép a szükségből, a zártságból ismét a tágasságba jut. Eljönnek, mondja Jézus, a négy égtáj felől. Eljönnek keletről és nyugatról, északról és délről az emberek, és letelepednek az Isten országában egy asztalhoz. Együtt ünnepelnek. A családi ünnepeink képe jelenik meg, nyilván így lesz most ez Vendegusz és Liza családjában is. Közösen asztalhoz telepednek, közösen asztalhoz telepedünk, és együtt ünneplünk, és örülünk egymásnak, és együtt vagyunk ebben a tágasságban. Mert az Isten országa olyan hely, ahol nem a kenyérharc van, nem a hatalmaskodás, nem a kirekesztés, nem a megalázás, hanem az üdvösség, a szabadság, az együttlét és a szeretet. Ahol Isten játékosságából még arra is futja, hogy íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és elsők, akik utolsók. A kép tovább mozdul, mozoghat bennünk. Legyen így. Amen.